Punyam.
Punyam.
Hallani és elmesélni nagyon jól volt tett.
Hallani és elmesélni nagyon jól volt tett.
Rajvatam.
Rajvatam.
Rajvatam amuram.
Rajvatam
Tu.
Tu.
De.
De.
Antaram.
Antaram.
Ebben a korszakban.
Ebben a korszakban.
Sinu.
Sinu.
Kérlek, hallgass meg.
Kérlek, hallgass meg.
Köszönöm szépen, és lehet próbált fordítani sem. Sukadeva Goszvámi így folytatta. Ó, király, beszéltem neked a Gajendra Moksának kertelésről, amelyet meghallgatni rendkívül jambul tett. Ha valaki az Úrnak ezekről a cselekedeteiről hall, megszabadulhat minden bűnös visszahatástól. Most kérlek, hallgass meg, amit rajtad a valóban mondok. Kedves műtéte. Sukadeva Goszvámi így folytatta. Ó, király!
Ó, király!
Beszéltem neked a Gajendra Moksának kertelésről.
Beszéltem neked a Gajendra Moksának kertelésről.
Amelyet meghallgatni rendkívül jámbor tett.
Amelyet meghallgatni rendkívül jámbor tett.
Ha valaki az Úrnak ezekről a kerteléseiről hall.
Az Úrnak ezekről a kerteléseiről hall.
Megszabadulhat minden bűnös visszahatást.
Megszabadulhat minden bűnös visszahatást.
Most kérlek, hallgass meg.
Most kérlek, hallgass meg.
Amit rajvatalomról mondok.
Amit rajvatalomról mondok.
Köszönöm szépen. És lepróbált nem fűzött magyarázatot ez a vers, ezért tovább olvasom. Második vers. Pancsamó rajvató náma, manusztávasz a szódera, bali vingyán, jasztasszja, szutá hárcsona, kurvaká. Támasz a manu fivére volt az ötödik manu, akit rajvatának hívtak. Fiainak Ilén Arjuna, Bali és Vindhya álltak. Vidurindra, Suravana, Rajan, Bhukara, Yadaya, Hiranya, Roma, Veda, Shira, Mukabab, Adaya, Udvija. Ó király! Rajvatamanu korszakában a mennyek királyát Vibhunak hívták, a félistenek között ott voltak a bútoraják, a hét bolygón élő hét brahmana közé pedig Hiranyaroma, Védasíra és Udrabhú tartoztak. Patni Vikuntha, Subrasya, Vaikunthai, Surasattamai, Tajosva, Kalajayakye, Vaikunthu, Bhagavan Svayam, Subra és felesége Vikuntha házasságában megszületett az istenség legfelsőbb személyisége, Vaikuntha, olyan félistenekkel együtt, akik személyes, teljes kiterjedésünk voltak. Vaikuntha kalpito yena lokoloka namaskrita ramaya prarthyamanena divya tat priyakamaya. Istenség legfelsőbb személyisége Vaikuntha nagy örömet okozott a szerencse istennőjének, kérésére egy újabb Vaikuntha bolygót teremtett, amelyet mindenki imád. Magyarázatot. Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur itt megjegyzi, hogy ez a Vaikuntha bolygó Srimad Bhagavatamhoz hasonlóan megjelenik, és aztán mind a kettőről azt mondják, hogy megszületett vagy létrejött, ám mind a Srimad Bhagavatam, mint Vaikuntha örökké létezik, túl az anyagi univerzumokon, amelyeken 8-féle búrok fed. Ahogy a második énekelője az Úr Brahma az univerzum teremtése előtt látta Vaikunthát. Virarábava Ácsárya megemlíti, hogy ez a Vaikuntha az univerzumon belül van. A Lókáloka nevű hegy felett található, és mindenki imádja. Om Agyanatmirasya Agyanatmirasya Chasurumetamirat Asmaya Shri Mani Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasai Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Sukadeva Goszvámi így folytatta. Ó, király! Beszéltem neked a Gajendra Moksának kertelésről, amelyet meghallgatni rendkívül jó volt. Ha valaki az Úrnak ezekről a cselekedeteiről hall, megszabadulhat minden bűnös visszahatástól. Most kérlek, hallgass meg, amit rajgató mondról mondok. Aztán ugye itt volt az ötödik vers, ahol Prabhupád magyarázatot is fűzött. Ez a vers pedig úgy hangzott, hogy az Istenső legfelsőbb személyisége Vajkuta, hogy örömet okozzon a szerencső Istenőjének kérésére egy újabb Vajkuta bolygót teremtett, melyet mindenki imád. Ez a mindenki imád. Ez egy érdekes dolog. Ez azt jelenti, hogy mindenki tud róla. És hát mi egyedül a Simát Bhágavatamból hallunk erről, de ez utal arra, hogy az univerzumban ez egy ilyen köztudott dolog. Szóval lehet, hogy számukra mondjuk a nagy világ emberei számára ez nem egy ilyen köztudott dolog. Lehet, hogy köztudott az, hogy volt egy Michael Jackson, és akkor most már nem él, akkor nem tudom, büntették az órát, tehát ezek ilyen köztudott dolgok, de az, hogy akkor volt egy újabb Vajkuta bolygó, amelyet Vajkuta az Istenső legfelsőbb személyisége teremtett, hogy örömet okozzon a szerencse Istennőjének, akkor ez nem feltétlenül egy ilyen köztudott dolog, de az univerzum magasabb rétegeiben, vagy magasabb szféráiban, ahol nagy a tudással rendelkeznek az időnek, akkor ott mindannyian tudatosak erről, és akkor mindenki imádja ezt a bolygót. És akkor Prabhupada nagyon szépen mondja a magyarázatban, hogy mind a kettőről azt mondják, hogy megszületett vagy létrejött, tehát mind a Srimad Bhágavatam, mind Vajkuta örökké létezik, túl az anyagi univerzumokon. Szóval lehet, hogy azt mondjuk, hogy ugye a Srimad Bhágavatam az Vyászadévnek az alkotása, és akkor több ezer évvel ezelőtt akkor lejegyezte, de a Srimad Bhágavatam nem akkor keletkezett. A Srimad Bhágavatam az mindig létezett, és mindig létezni fog. Aztán valamikor megnyilvánul, valamikor elérhető az emberek számára, valamikor nem, de ez nem azt jelenti, hogy nem létezik, hanem a Srimad Bhágavatam az mindig létezik. És a mai vers ugye az arról szól, ezt mondja a Sukadeva Goszvámi, hogy ha valaki az Úrnak ezekről a cselekedeteiről hall, akkor megszabadulhat minden bűnös visszahatástól. Szóval a Srimad Bhágavatam olyan történetekkel van teli, amik képes arra, hogy képesek ezek a történetek arra, hogy felszabadítsanak bennünket az egyegi kötöttségek alól, vagy az egyegi feltételekhez kötött állapotunkból. Pont ezért nagyon különlegesek ezek örök kettelések, vagy örök történetek. Ugye a Srimad Bhágavatam az nem történelmi kronológia szerint íródott, hanem lehet, hogy vannak benne keftelések, amit lehet, hogy később kerültek leírásra, de korábban történtek. Ugye, amikor elkezdünk történelmet tanulni az iskolában, akkor kezdjük a ősemberekkel, és akkor ugye kopintották követ, és akkor haladunk, hogy akkor így. Tehát így menjünk előre így az időbe, hogy akkor idő előtt, akkor jönnek ugye akkor az egyiptomiak, vagy akkor a fáraók is még idő előtt voltak, aztán ugye volt akkor időszámítás kezdete, és akkor jön a, nem tudom, tehát a korszakok követik egymást. És kicsit ehhez vagyunk hozzászokva, hogy amikor van egy történelmi leírás, ami ugye a Srimad Bhágavatam is, akkor van bennünk egy ilyen kimondatlan elvárás, hogy akkor kronológikus sorrendben, akkor haladjanak az események, de a Bhágavatam nem így épül fel. A Bhágavatamnak nem ez a célja, mint mondjuk a modernkori történelem oktatása az iskolában, hanem inkább az a célja, hogy tanítson bennünket, és hogy kiszabadítson bennünket az ismétlődő születés és annak a körforgásából. És ennek érdekében akkor olyan történeteket ragad ki az univerzum történelmének a menetéből, amik olyan minőségű és olyan módú tanítást tartalmaznak, amik képesek arra, hogy behatolva a szívünkben megváltoztassanak bennünket. Nagyon sok vers van a Srimad Bhágavatamban, amik a Srimad Bhágavatamot dicsőítik, aztán vannak más szentírások, ahol szintén nagyon sokszor olvashatunk arról, hogy a Srimad Bhágavatam milyen dicsőséges, és milyen áldásokat hordoz az, amikor valakinek a Srimad Bhágavatamban van egy rendszeres kapcsolata. Egyszer Priti Vardhan Prabhu tartott leckét, és akkor kérdeztük tőle, hogy milyen elveket tanítja a fiatalokat, hogy amikor megél ő Indiában, a Mayapuri kultúrában egy ilyen vezető tanár, és ez a védikus elvek szerint akkor képzik a gyerekeket már 5 éves korról, de egészen 20 éves korukig. És akkor kérdezték tőle, hogy mi az a fő elv, amit tanítanak a gyerekeknek, hogy hogy mi ez a legfontosabb dolog, az eszencia, amit meg kell tanulni valakinek ahhoz, hogy végül sikert érjen. És akkor, hát ugye sok mindent lehet erre válaszolni, akkor tényleg számára válaszolni, akkor alázatosság, és akkor a guru elégedettsége, vagy akkor nem tudom, hogy mik azok az elvek, vagy mik azok az értékek, amik az ember sikeresség teszik, de ehelyett azt mondtam, hogy az a fő tanítás, hogy próbálják a gyerekekkel megszerettetni a Srimad Bhágavatamot, és rávezetni őket arra, hogy a Srimad Bhágavatam az élet minden problémájára megoldást ad. És hogyha ők már eddiget vesznek a Srimad Bhágavatamnál, akkor az minden problémájukat megoldja az életben. Ez a fő dolog, amit ott tanítanak a gurukulában, hogy valahogy erre képezik a gyerekeket, hogy alakítsanak ki egy olyan minőségi és még kapcsolatot a Srimad Bhágavatamban, ugye ami Krisnának az irodalmi inkarnációja, vagy egy formája az Úrnak, hogy ezen a kapcsolaton keresztül akkor ők menedéket tudjanak venni a Bhágavatamnál. Ugye a modern felfogás szerint, akkor csak így, ha már eleve, amikor kimondja az ember ezt a menedéket venni, ugye a mai korban ez egy kicsit pejoratív értelmű kifejezés, de hogy menedéket venni egy könyvnél, ez egy kicsit furi, amikor ezt így mondjuk, hogy ez mit jelent. Ez nehezen viszonyulhatunk, hogy akkor mit jelent menedéket venni egy könyvnél. Ugye menedéket venni azt jelenti, hogy amikor megyünk keresztül az életünkön, amik tartalmaznak boldog pillanatokat, vagy akár nehéz pillanatokat, akkor sokszor szükségünk van segítségre, szükségünk van iránymutatásra, támogatásra, olyan személyeknek a segítségére, akik nálunk fejlettebbek, és akiknek van egy mélyebb megértésük az életnek a dolgairól, arra, hogy hogyan lehet valódi sikert elérni ebben a világban. És egy szempontból meg kell tanulnunk ugye fordulni a baktákhoz, iránymutatásért, ugye lehet tanító mesterhez, Siksa gurujainkhoz, de nem mindig tudunk. Ugye a lelki tanítómester, ő nem mindig olyan szinten elérhető egy tanítvány számára, hogy a napi szintű életét kezelje. És nem is várható el. Szóval amikor van egy lelki tanítómester, akkor van sok tanítványa van. Ha csak 5 tanítványa, az is már nagyon sok. De hogyha van 500 vagy 5000 tanítványa, akkor ez nem elvárható egy lelki tanítómestertől, hogy mindenkivel ilyen módon napi szintű, személyes módon akkor az életében aktív szereplőként részt véve akkor iránymutatást nyújtson. Lelki tanítómester arra van, hogy kijelölje az utat az életünkben, ami nekünk haladnunk kell, és az életünk nagyobb mérföldköveinél, akkor kérjük az ő iránymutatását és segítségét. Akkor kérjük azt, hogy kedves lelki tanítómesterem, most ez a dolog történik vele, most ez egy nagyobb ügy, hogy általában nem naponta történnek velünk nagyobb dolgok, hanem hónaponta vagy több hónaponként vagy évente, és akkor fordulunk hozzá egy eljutatásra. Nekem ez a gondolat, amit így gondolom, akkor te mit látsz, mit mondasz? De ugyanakkor van szükség nekünk napi szintű segítségre, napi szintű lelkesítésre, napi szintű iránymutatásra, és ezt egyrészt kapjuk a baktáktól. A bakták nagyon nagy támaszunk ebben, de egy ponton nekünk valamennyire föl kell ülnünk a lelki életben. Ez azt jelenti, hogy ha van egy gyerek, akkor ugye, amíg az anyukának a méhében van, addig a köldökzsinóron keresztül kapja az oxigént, köldökzsinóron keresztül kapja a táplálékot, nem maga biztosítja, nem a saját idejével eszik, vagy nem a saját idejével lélegzik, nem a saját gyomrával eszik, hanem már kapja a feldolgozó, ugye, amikor jövünk a Krisna tudatba, akkor az elején lehet, hogy nem magunk vagyunk képesek arra, hogy megtaláljuk azt az inspirációt, ami visz minket előre a lelki életben, hanem azt kapjuk másoktól. Kapjuk idősebb baktáktól, akik mondják, figyelj, gyerünk, jó lesz el, hogy jó minden, semmi baj, megyünk tovább, kitartás. Egy mantra van, két mantra van, a Hare Krisna meg azt, hogy lehet fel, menjünk tovább, és akkor így. Szóval vannak nagyon kedves személyek, akik így átlendítenek bennünket az életünk apró zökkenőink, vagy inkább csak adnak nekünk lelkesítést, amikor úgy kicsit nem találjuk a helyünket az életünk. De aztán, ahogy halad az idő, az embernek meg kell magának is találni azt, hogy mi az, ami őt lelkesíti. Szóval egy szempontból mindig függünk baktákon, mindig függünk a lelki tanítómesteren, de ugyanakkor lejön az a pont, amikor elvárt valakitől az, hogy ő maga felelősséget vállaljon a saját lelki életére. Ezt is Jóra Maharás mondta, hogy mindenki a saját gurúja. Szaladhatok már, hogy emlékeztek erre, hogy mondta, hogy mindenki a saját magának a lelki tanítómestere. És akkor mondta, hogy ezt úgy kell érteni, hogy mindenki saját maga dönti el, hogy abból, amit hall, vagy amit lát másoktól, mit hajlandó beépíteni az életébe, és mit hajlandó elfogadni. Szóval mi döntjük el? Végső soron a döntés a mi kezünkben van, hogy mit fogadunk el mindabból a jóból, amit másoktól kapunk. És ilyen módon a saját magunk tanítói vagyunk. És ezt a felelősséget, ezt nekünk föl kell vállalnunk, és ennek egyik folyamata, hogy egy olyan minőség is még kapcsolatot alakítunk a Srimad Bhágavatamban, hogy ezt az inspirációt, ami nekünk szükségünk van a mindennapi lelki életünkhöz, a mindenfajta életünkhöz, akkor ezt tudjuk innen meríteni. Szóval ne kelljen mindig másokat nyúzzunk azért, hogy lelkesítsenek bennünket, hanem igazából nekünk kell megtalálni ezt a forrást, ami lelkesít bennünket annyira, hogy utána mi tudjuk másokat lelkesíteni. Ugye ez a lelki életnek már egy másik szintje, amikor felelősséget vállalunk csak saját magunkra, hanem másokra is. Ugye ez egy normális dolog, amikor egy gyerek egyévesen még nem tudja magát ellátni, nem tud odállni, visszaemelni, nem tud tejbevíz főzni magának, szóval az még egy normális dolog. Aztán ugye, ahogy nő, akkor egyre inkább elvár tőle, hogy önállóan cselekedjen, és egy ponton akkor az apukája vagy az anyukáját lesz, hogy egy kisfiam, menj le dolgozni, vállalj el felelősséget, költözzél el, oké, bezárt a bazár, ugye, akkor vége ennek a világnak, menjél el, kezdj magaddal valamit, szóval eljön egy ilyen pont, a felnőtté válásnak a pillanata. Nagyon érdekes, hogy mondjuk Skandináviában, én laktam Dániában fél évig, ott úgy van, hogy amikor a gyerekek betöltik ugye a 18. életévüket, akkor ez egy ilyen társadalmi szokás, hogy egy ilyen kultúrának a része, hogy ők elmennek otthonról. És akkor elkezdenek a saját lábukon állni. Szóval nincs az a fajta támogatás, mint mondjuk a magyar kultúrában, hogy akkor a szülők, akkor kisfiam, kislányom, akkor nem tudom, támogatnak tovább, és még 30 éves vagy, de nem baj, akkor lakjál itt vagy nyugodtan, és akkor minden kis ház, kis autó, és akkor minden így ugyanúgy. Szóval ez egy magyar sajátosság, de a világban több helyen ez úgy van, hogy oké, 18 éves vagy, állj meg a lábadon, menj el, csinálj. Persze szeretünk ezt, meg minden, de nehogy állj meg a lábadon. És ugye a lelki életben is, ahogy így megyünk előre, akkor Krishna adja az ütemet. Ugye ő a karmester, ő a lelki életünknek a karmestere, akkor így irányítja azt, hogy akkor merre, hát itt terelve bennünket, hogyha ott van bennünk a vágy, hogy akarunk fejlődni. És akkor ugye van egy időszak, amikor Krishna látja, hogy igen, akkor nagyon nagy mértékben függünk másokon, így a lelkesedésünket illetően. De egy ponton Krishna elvárja azt, hogy legalább saját magunkra felelősséget vállaljunk, és saját magunkat képesek legyünk lelkesíteni azáltal, hogy olyan minőségi köröket gyakázunk, hogy olyan meditációval veszünk részt a reggeli programon, hogy olyan módon tanulmányozunk a Szentírást, amiből jön az a fajta inspiráció, hogy a Vajsasika Prabhu úgy hívja, hogy overflow, hogy akkor így, amikor így kijönt egy kút, van is egy ilyen kép, amit itt szokott vetíteni, amikor egy ilyen kút, vagy csak így jön ki a víz. Ugye akkor tudunk adni másoknak, amikor nekünk mi tele vagyunk, és ami kicsordul belőlünk, akkor azt tudjuk adni másoknak. És akkor Krishna egy ponton elvárja, hogy igen, ne csak saját magunkat legyünk képesek lelkesíteni, hanem képesek legyünk másokat inspirálni a Krishna tudatban. Mert ugye ez a hála kifejezésének az egyik módszere vagy eszköze, hogy amit mi kapunk, azt idővel, amikor igazából leesítettünk és megértjük, hogy milyen kincs, amit kaptunk, milyen csodálatos dolog, akkor azt valamilyen módon akkor úgy próbáljuk visszahozni azt, amit másoktól kaptunk, hogy ezt mi is megosztjuk másokkal. Szóval ugye a Krishna tudat, hogy a lelki élet az egy olyan érték, ami semmilyen anyagi dologgal nem tehető mérlegre. Szóval, hogyha a világ összes kincsét és vagyonát és minden hírnevét és mindent rárakunk egy mérlegnek az egyik serpenyőjére, és rárakjuk a Krishna tudat csak a másikra, akkor mindig a Krishna tudat irányába minden a mérleg. Szóval nincs olyan anyagi dolog, ami amivel ki lehet engedíteni ezt a számlánkat, hogy megkaptuk valakitől, vagy valakitől a Krisna tudatnak a csodáját és az ajándékát. Szóval bármit teszünk, akkor az sosem fogja tudni kifejezni. Ez is vállaltam volna egy nagyon szép verse erről, hogy a bölcsek, mivel értik ezt, hogy az a lelki, amit ők kapnak, az sosem lehet igazából megvállalni, akkor csak két kezüket összetéve vizet ajánlom. Szóval ez egyfajta gesztus, de mi úgy tudjuk ezt a hálát kifejezni, hogy átadjuk másoknak a Krisna tudatot. De ehhez akkor nekünk rendelkeznünk kell az az inspirációval. És a Srimad Bhagavatam tökéletesen alkalmas erre. Hogyha valaki csak ezt az egyetet megérti, hogy igen, itt van ez a csodálatos Bhagavatam, ugye mondja az első életben, hogy Krishna, Svadhárma Pagaté Dharma, Gyanadi Visaha, Kalulasta, Drisányésa, Purána, Kududomita Ha. Ez a Bhagavata Purána olyan regyúgó, mint a nap, és akkor kelt fel, amikor az Úr Krishna vallás és a tudás kísérletében visszadja a saját hajlékára. Azok, akik a Kalikorban a tudatlanság és a sötétsége miatt elvesztették látásukat, ebből a Puránából merítenek majd fényt. Ugye ez nagyon fontos. Aztán van másik vers, ez is első évek. Ez pedig így szól, hogy ez a Srimad Bhagavatam Isten irodalmi inkarnációja, mely egy Srila Vyasa Dev Isten inkarnációját állított össze. Minden ember legfőbb javát szolgálás, emellett sikerrel, boldogsággal és tökéletességgel teljes. Aztán tizedik évek. Szavai nektárja és cselekedeteidet elmesélő történetek az életet jelentik azok számára, akik szenvednek ebben az anyagi világban. Ezek az elbeszélések, melyeket tanult bölcsök adnak tovább, megsemmisítik a bűnök visszahatásait, és azt, aki hallja őket, a legnagyobb szerencsével áldják meg. Szerte a világon mesélik őket, és teli vannak lelki erővel. Akik Isten üzenetét hirdetik, bizony végtelenül nagy lelkület. És akkor Prabhupád mondja, egy magyarázatban, hogy a bölcsök kiadáját követve, az embernek meg kell értenie, hogy a Bhagavatam rendszeres hallgatása és elmondása az önmegvalósítás egyetlen módszere. Minden más próbálkozás csak idővesztegetés, mert semmilyen kézzelfogható eredménnyel nem jár. Szóval Prabhupád nagyon szépen kifejezi, mennyire fontos a Srimad Bhagavatam rendszeres tanulmányozása. És ez egy nagyon, nagyon jó lehetőség arra, hogy építsük a kapcsolatokat Krisnával. Amikor kiálltam régebben könyvet osztani, amikor az volt a szolgálatom, akkor először beszélgettem keresztény emberekkel. Nem sok időt töltöttünk általában így együtt. Sokan voltak, akik így próbáltak így prédikálni, hogy akkor így, úgy, amúgy szekta a Krisna tudat, és különben is Jézus az egyetlen út, és a többi, és a többi. Szóval vannak nagyon szép, persze vannak nagyon, nagyon komoly és nagyon szép keresztény emberek is, akik nagyon jól élik meg a kapcsolatukat. És akkor hát így beszélgettem velük mindig, hogy akkor mennyire fontos a Szentírással való kapcsolat. Hogy amikor elkezdett cáfolni, hogy rossz úton járok, és a pokolba megyek, és így meg úgy meg amúgy, akkor azt a technikát alkalmaztam, csak így visszakérdezgettem. Akkor így kérdeztem tőlük, hogy te olvasod rendszeresen Bibliát? Szoktad napot olvasni Bibliát? És akkor általában ugye magukat mondjuk keresztény bátorságnak, vagy keresztény vallásnak tartó embereknek nagyon kicsi százaléka az, aki aktív vallás gyakorol. És akkor általában a válasz az volt, hogy hát nem. És akkor úgy éreztem, hogy most itt valami van, és akkor el tudtam neki kezdeni erről beszélni, hogy figyelj. Nagyon jó, hogy keresztény vagy, nagyon támogatom ezt, de akkor szeretnék téged arra inspirálni, hogy akkor gyakorold a lelki életet, és hogy akkor olvasd rendszeresen a Bibliát. És akkor így beszéltem neki erről pár percet, hogy akkor egy kapcsolat Istennel, és egy szentírás, és hogy mennyire fontos, és hogy valami kapcsolatot adsz, hogyha valaki rendszeresen társul, akkor ez mennyire fontos. És akkor van ugye ez a példa, hogy amikor megy az ember egy sötét úton, akkor úgy botorkál. Aztán, hogyha vannak ilyen kandelláberek az útnak a szélén, amik így világítják az utat, akkor ugye éjszaka, hogyha megy az ember, akkor úgy nagyjából látja, hogy merre megy. Ugye a kandellábernek a fénye az útból egy szakaszt úgy megvilágít. És hogyha elég sűrűn vannak ezek a lámpák, akkor az egész úton úgy tudunk haladni, még hogyha éjszaka van, akkor is, hogy látjuk, hogy hova lépünk. Hogyha nagyon ritkán vannak ezek a lámpák, akkor lehet, hogy a lámpa alatt, amikor elhaladunk, akkor látjuk az utat, de két lámpa között, akkor nem fogjuk látni, és akkor ez egy ilyen vakrepülés, hogy ez egy ilyen sötét szakasz, ahol csak botorkálni tudunk, és akkor szerencsére van bízva, hogy most elesetben nem esünk. Szóval amikor mi is gyakoroljuk a lelki életet, nekünk meg kell győződni, meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a fények az útunk, a lelki útunknak a mentén, azok elég sűrűn vannak, és hogy rendszeresen vannak. És lehet, hogy éjszaka vagyunk, ugye a Kali Yuga az a sötétségnek a korszaka, de hogyha mi az életünkbe beépítjük mondjuk a Srimad Bhágavatamnak a rendszeres napi szintű tanulmányozását, akkor azok olyan fények az útnak a mentén, amik kivilágítják az utat, és akkor ugye van ez a vers, hogy a Bhágavatam Purána olyan ragyogó, mint a nap. Szóval akkor úgy tudunk haladni az úton, mint hogyha fényes nappal lenne. És akkor ugye mondják, hogy azok a Kali Yugás emberek, akik a tudatlanság sűrű sötétségét elvesztették látásukat, ebből a Puránában merítenek majd fényt. Szóval, hogyha rendszeres kapcsolatunk a Srimad Bhágavatamról, és akkor az útunk mentén ezek a fények, akkor elég sűrűek, akkor az egész útunk be van világítva. És nem merül fel annak a veszélye, hogy elhatunk, vagy elesünk, hanem bármit is hozzon az élet, akkor mindig tudhatjuk, hogy igen, akkor látjuk, hogy mi az út, látjuk, hogy mire számíthatunk, látjuk, hogy mi van előttünk, és látjuk azt, hogy milyen döntést kell hozni annak érdekében, hogy az úton tudjunk maradni. Ugye ez nagyon fontos, mert sokszor előfordul az, hogy nagy lendülettel elkezdjük gyakorolni a lelki életet, de aztán valahogy elveszítjük az inspirációt, vagy Krisna már elvárnánk magunktól, próbáljuk meg az inspirációt meríteni, de az még nem megy annyira, és akkor kicsit úgy alábbhagy a lendület. De hogyha csak ezt az egy dolgot mindig megőrizzük a tudatunkban, hogy igen, oké, akkor reggeli program 16 kör napi olvasás, akkor ezek elegendőek ahhoz, hogy úgy mindig jó tudatban legyünk, és jó tudatban tudjunk döntéseket hozni az életünk során. Aztán van még egy nagyon szép idézet, Prabhupádtól, amit szerettem volna neked felolvasni. Mukunda cselekedeteinek olyan rendkívüli hatásuk van, hogy pusztán, ha hallunk róluk az ember, nyomban az Úr társaságát élvezheti, mert aki állandóan és nagy vágyal hallgatja az Úr csodálatos tetteiről szóló történeteket, annak az abszolút igazság, az istenség személyisége hangvibráció formájában behatol a szívébe, és megtisztítja ezt minden szennyeződésről. Ezzel szemben, ha megfődik valaki a Gangeszben, az lemos róla minden szennyeződést, és megszüntet minden betegséget, ám ez a folyamat és a szent helyek látogatása a szívet csak hosszú idő után képesek megtisztítani. Hol van hát az a józan ember, aki ne társulna a baktákkal, hogy gyorsan tökéletesítegye az életét? Ez nekem annyira tetszett, hogy akkor mondja, hogy az abszolút igazság az istenség személyisége hangvibráció formájában behatol a szívébe, és megtisztítja ezt minden szennyeződéstől. Ugye ez mennyire szép, hogy ezek nem közönséges hangok, a Srimad Bhágavatam, az transzendentális, és ez egy vibráció. Ugye ezért szokták mondani, hogy ha valaki nem bemegy leckére, de mondjuk egy külföldi országban is nem is érti a nyelvet, akkor is van hatása. Miért? Mert ez a transzendentális hangvibráció, az hat rá, és tisztít. Szóval, ha valaki bemegy Majapurban egy bengáli leckére, akkor annak is van értelme. Szóval se egy ilyen elfecséretető. És akkor csak emlékeztünk el mindig erre, amit ugye mai vers is mond, hogy ha valaki az Úrnak ezekről a cselekedeteiről hall, megszabadulhat minden bűnös visszahatástól. Miért? Mert azáltal, ha társulunk a Srimad Bhágavatamban, nem különbözik Krisnától, akkor a Srimad Bhágavatam transzcendentális hangvibráció formájában behatol a szívünkbe, és megváltoztatja azt. És akkor, amikor változik a szív, akkor annak vannak tünetei. Változik az értékrendünk, változik a tudatunk, változnak az érzéseink, és változnak a vágyaink. És amikor ezeket a változásokat tapasztaljuk, akkor tudjuk, hogy jól tudunk haladunk. Amikor nem tapasztalunk ilyen változásokat, akkor viszont segítséget kell kérnünk, mert akkor valamit rosszul csinálunk. Szóval a Srimad Bhágavatamban benne van ez a potenciál. Képes arra, hogy transzcendentális vibráció formájában behatoljon a szívünkbe és megtisztítson bennünket. Megtisztítsa a vágyainkat, megtisztítsa a tudatunkat, megálljon bennünket egy lelki értékrenddel és lelki vágyakkal. Hogyha ez valamiért nem történik, akkor tudnunk kell, hogy még nem tökéletesítettük a hallásnak a folyamatát. És akkor valamilyen módon még elkerültünk arra a szintre, hogy elkezdjük tudni valóban befogadni a Srimad Bhágavatamnak az üzenetét, és akkor ez valódi áldást tudjuk nyújtani az életünkben. Van még két perc. Valakinek van esetleg kérdése, vagy hozzá fűzése, kiegészítése. Ez egy nagyon jó gyakorlat, minden nap olvasni a Bhágavatamot. Hogyha nincs is idő, akkor is legalább egy vers. Szóval valamennyit minden nap. Az elmond egy kapcsolat, egy baráti kapcsolat is attól baráti kapcsolat, hogy a két személy szolgálják egymást, és akkor, hogyha szükségük van egymásra, akkor ott vannak egymásnak. Egy párkapcsolat, az pedig még hatványozottan így, hogy ott akkor van egy napi szintű interakció, és akkor ott a két személy kölcsönösen akkor függnek egymáson, kölcsönösen szolgálják egymást. Ugyanígy nekünk is kell, hogy legyünk kapcsolatunk Krisnával, és akkor amíg nem vagyunk olyan tiszta helyzetben, hogy Krisnával legyen egy olyan kapcsolatunk, hogy szemtől szembe látjuk őt, és tudjunk tőle hallani akár felső lelke keresztül, vagy a felső lelke által, akkor nekünk tudnunk kell az Úrnak ezt a formáját megközelítenünk, és az Úrnak ezzel az írott hangvibrációban, megnyilvánuló formájában kapcsolatba lépünk, és ezt a kapcsolatot akkor ápolni. Ugye mi szolgáljuk őt azzal, hogy olvassuk, ugye hallani az már önmagában jámbor tett, ezt is mondja a Szentírás. Ő pedig szolgál bennünket azzal, hogy tanít minket. És minél inkább elfogadjuk azt a tanítást, akkor annál inkább megáll minket a megértésnek az áldásával. Ugye? Hogyha csak van egy kapcsolatunk egy baktával, és egy baktától kérünk tanácsot, vagy kérünk iránymutatást, és ezt megkapjuk, akkor az a bakta, aki adta nekünk, ő annyira lesz legközelebb lelkes nekünk segíteni, amennyire megfogadjuk ezt a tanácsot. Hogyha látja, hogy azok a szavak, az az energia, amit belénk fektetett, az csak farhány borsó, és csak egyik fülünkön be, másikon ki, és nem változik semmi, és csak csináljuk ugyanúgy tovább azt a dolgot, ami ugyanúgy nehézséget okoz, akkor amikor legközelebb megyünk megint, hogy elnézést, problémákban tudnál segíteni, akkor mondja a bakta, hát figyelj, nem utkó mondtam, mit kéne csinálni, most, hogy csinálod, akkor most mit tudok mondani, akkor csak érkel arra, hogy sem használ egy boldog. Szóval, ugye Srimad Bhágavatam is egy személy, és hogyha látja rajtunk azt a szándékot, és azt a törekvést, hogy mindazt, amit nekünk mond, amit tanítást átadott, azt beépítsük az életünkbe és meghalljuk, akkor ő, mint Srimad Bhágavatam, egyre lelkesebb lesz arra, hogy tanítson bennünket. És ez úgy nyilvánul meg, hogy olvasjuk ugyanazt a dolgot, de más lelki intelligencia birtokában, akkor más fogunk belőle megérteni. Ugye Krisna adja a lelki intelligenciát, Bhagavad Gita-ban olvashatjuk, hogy akkor aki amilyen mértékben, amilyen szeretettel szolgál meg, akkor megadom neki ezt az értelmet, amivel eljutott hozzám. És Krisna mondja, hogy a tudásfényű lámpásával szétoszlatom a tudatlanságból származó sötétséget a szívében. Szóval Krisna adja a lelki intelligenciát, de olyan mértékben, amilyen mértékben mi kifejezzük a vágyunkat arra, hogy mi akarjuk. Szóval, hogy amit olvasunk, az fölkelti az érdeklődésünket, megfogadjuk azt a tanácsot, beépítjük az életünkbe, ezzel tudjuk Krisnának kifejezni ezt a vágyunkat, hogy akarunk többet hallani. És hogyha többet akarunk hallani, az azt jelenti, hogy hajlandóak vagyunk arra, hogy még inkább változtassunk az életünkön. Hogyha nem akarunk változtatni az életünkön, nem akarunk hallani, mert már az is sok, amit eddig hallottunk, már az is kényelmetlenséget, kellemetlenséget okoz, akkor Krisna nem fog minket terhelni felesleges. Szóval pont annyi intelligenciát fogadni, amivel fel tudjuk fogni, hogy hát oké, akkor valamit kéne, de egy Krisna nem fog bennünket szétnyomni, vagy így erőltetni nem fogja. De hogyha csináljuk, és megfogadjuk, és akarjuk, és még hogyha nehéz, akkor is követjük azt, amit mond, és úgy olvassuk a Bhágavatamot, hogy vannak kérdéseink, és tényleg a kapcsolat miatt olvassuk, nem csak a kettelések, hanem amiről Ananda Chaitanya Prabhu beszéltem nagyon szépen múlt héten, hogy akkor így igazából megérteni a hangulatot, és meríteni azt az inspirációt, ami a társulásból fakad, hogy így föltöltődni a társulás által, akkor Krisna egyre lelkesebb lesz adni ezt a társulást. És ezt fogjuk érezni, hisz amikor, amikor van egy kapcsolatunk, akkor, akkor a másik fel mindig kifejezi, hogy hogyan érzi magát abban a kapcsolatban. Ugyanígy, hogyha van a Srimad Bhágavatamban egy kapcsolatunk, akkor ő fogja jelezni számunkra, hogy neki mit jelent ez a kapcsolat, amivel benne vagyunk. Nagyon szépen köszönöm. Gratulálok Srimad Bhágavatamnak. Gratulálok Srimad Bhágavatamnak. Gratulálok Srimad Bhágavatamnak.